Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünket folytassuk ismét egy énekkel, amely a 192-es számú ének. Mind a három versszakát énekeljük, a 192-es számú éneket keressük.
Tégy fogjodá, Uram, hogy így szabad legyek, ha néked adom önmagam. Csak győztes lehetek, ha egy magam vagyok, csak vesztes az a harc, de hogyha foglyol maradok, te győzedelmet adsz. A szívem oly hideg, még nem talál reád, még le nem kötöttél vejek, és hajlik, mint a nád. Még láncra nem vered, csak céltalan bolyong. Ám hogyha vonz a szerelmet, oly boldogan dobog. A híved célhoz ér, és úgy nyer égi trónt. Ha készségesen hozzátér, ha mindenről lemond. Így száz vihar között, csak győzni fog szívem, ha partot ért és kikötött, majd benned megpihen.
Igét János evangéliumából olvasok, 6. fejezet és a 67. verstől. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felele néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Édesatyám, mi is szeretnénk hozzád jönni, hiszen kihez máshoz mehetnénk. Te vagy az, aki elküldted fiadat értünk, aki feláldoztad őt, és aki örök életet szeretnél nekünk adni. Aki megbocsátod minden vétkünket, aki örömmel fogadsz bennünket, erőt adsz mindenhez, ami az életünkben ér minket. Hálásan köszönjük mindezt, hogy te még most is vársz minket, még most is szeretnéd, ha hozzád térnénk életünk minden napján, minden percében, és megbocsátod, amikor hozzád jövünk bocsánatot kérni mindazért, amit elkövettünk ellened. Köszönjük ezt, hogy erre mindig lehetőséget adsz újra és újra, hogy mindig van reményünk, hogy te visszafogadsz bennünket, akkor is, amikor mi tőled eltávolodunk. Köszönjük, hogy te ilyen kegyelmes, hatalmas és szerető Istenünk vagy. Köszönjük azt is, hogy ebben az iskolában itt összegyűlhetünk, és hogy ahogy imádkoztunk, de többen lehettünk, és együtt térdelhetünk, hajthatjuk meg fejeinket előtted, hogy téged imádhassunk, hogy a te üzenetedet meghallgathassuk, hogy tanítsál bennünket, intsél bennünket, örömet és bizakodást adj a szívünkbe. Kérjük azt is, amit te ígértél, hogy a te lelkedet küldöd, hogy befogadhassuk az igét. Kérünk arra, hogy áld meg testvérünket, aki az igét szólja. A te üzenetet hagyja el az ő ajkát. És ahogy azt elhagyja, úgy jöjjön a mi fülünkbe, szívünkbe, hogy megérthessük azt. Szeretnénk imádkozni a gyülekezetünkért, hogy ha teket kedves, akkor itt maradhassunk az iskolába, de ha más utunk van ennek a gyülekezetnek, más utat rendeltél ki, hogy megérthessük azt, elfogadhassuk, bármi is legyen. Köszönjük, hogy imádkozhatunk is, így szeretnénk a Józsefvárosi gyülekezetért imádkozni, Szabó Jánosért. Ott is nagy munka folyik, sok szolgálatuk van, és testvérek csatlakoznak hozzájuk. Kérünk, áld meg a lelkészüket, áld meg minden testvért abban a gyülekezetben. De szeretnénk a saját gyülekezetünkből is imádkozni Rózsikáért, aki olyan sok mindent vállal, itt is és az élete mindennapjában. Kérünk, áld meg őt továbbra is erővel, egészséggel és leginkább hittel te benned, hogy így tudja élni az életét, és majd te valóban magadhoz tud fogadni őt, amikor eljössz, vagy amikor őt magadhoz szólítod. Atyány, tudjuk, hogy ő az élete is a te kezedben van, és ebben megnyugorva bízzuk őt rád. Köszönjük, hogy most meghallgattál bennünket, azt, hogy Bízhatunk abban, hogy ránk árasztott kegyelmedet és áldásodat, és mindezt nem a mi érdemünkért, hanem Jézus Krisztus nevében köszönjük neked. Amen. Amen. Mielőtt összegyűjtenénk az adományokat, vagy lenne valami?
Nem.
Már úgy néztél, azt hittem. Mielőtt összegyűjtjük adományainkat, tizedeinket, az e heti kis részt szeretném felolvasni. Az adakozás célja most is a helyi gyülekezet. A történet Nigériában játszódik. Tehát jól olvasom, Musza kormánytisztviselőként dolgozott, felesége pedig tanárként, de már hetek óta nem kaptak fizetést. Született egy kisfiúk, és Musza hálaadományt akart vinni Istennek szombaton. De nem volt egyebe, mint néhány aprója. Odaadta a gyerekeinek, hogy tegyék be a kosárba, de mély bánatot érzett amiatt, hogy ő maga már semmit sem tudott felajánlani Istennek. Ekkor odalépett hozzá egy diakónus, és megkocogtatta a vállát. Egy férfi vár rád az ajtóban, találkozni akar veled, súgta a fülébe. Musza kiment a teremből, és felismerte a férfit, aki ott várakozott. De miért jött a gyülekezethez? Nem is volt adventista. Musza köszönt neki, és egy kicsit odébb léptek. Akkor a férfi kihúzott a zsebéből egy bankjegyköteget, és oda nyújtotta a megdöbbent Musza-nak. Nem felejtettem el, hogy ezzel tartozom neked, mondta kicsit szégyenlősen. Musza viszont már nem emlékezett a tartozásra. Köszönetet mondott a férfinek, és visszaszaladt az imaházba. Gyorsan kiszámolta a kapott összegből a tizedet, ráadásként pedig még néhány bankjegyet felajánlott hálaadománynak is. A dolgok később jobbra fordultak, de Musza soha nem felejtette el, hogyan gondoskodott Isten az adományról éppen idejében. Adakozni mindig áldást jelent. A mai adományunk a helyi gyülekezetet szolgálja, a következő szombaton a helyi gyülekezet missziós céljaira adakozunk. Így most akkor gyűjtsük össze a tizedünket és a hálaadozatainkat.
Menjetek be kapuin hálaadással, tanácaiba dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tanácaiba dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre.
A hálaigét az első Korintusi levél 15. fejezetének az 57. verseből a következőképpen olvasom. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Szerető mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban. Hálával állunk meg most Szent Színed előtt, és megköszönjük hozzánk való mindenkori jóságodat, irgalmadat, kegyelmedet. Köszönjük azt is, hogy elhordoztál bennünket, hogy megtapasztalhattuk gondoskodásodat. Köszönjük azt a bölcsességet is, amit adtál, hogy felismertük a te áldásaidat, és azokat el is vettük a te kezedből. Most hálával tesszük Szent Színed elé tizedünket, adományunkat, vagy tizedeinket, adományainkat, és ezeknek útjára a te áldásodat kérjük. De áldásodat kérjük a visszamaradt részre is, és mindenek előtt kérjük a te további jelenlétedet, és a te irgalmadat, kegyelmedet a továbbiakban is. Hálás szívvel megköszönjük és elfogadjuk.
Gyermekek hiány. Most akkor mi jövünk?
Akkor nem mondhatom el a gyerektörténetemet.
Nem mondhatod, ha szeretnéd, mert szeretjük, hogyha ilyen történetet is hallunk, úgyhogy így belátásod szerint Isten áldja meg a szolgálatodat, Judit.
Akkor nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy még van hol összejönnünk és beszélgetnünk. És akkor én elmondom a gyerektörténetet, mert jó, ez felnőtteknek, felnőtt gyerekeknek is, akkor így mondom. Egy gyönyörű nagy hajó hajótörést szenvedett, úgyhogy hogy mi lett a legénységgel és mi lett a hajónak az utasaival, nem tudni, de egyetlen egy ember egy szigetre kikerült, tehát kivitte a hullám. Ő egy nagyon hívő ember volt, és nagyon buzgón elkezdte, ez is ugye megköszönte, hogy túlélte, és nagyon, nagyon imádkozott Jósnak, hogy küldjön egy hajót, ami őt elviszi. De aztán rá kellett jönni, ugye nem evett, nem ivott semmit, csak várta a hajót, de nem jött a hajó, hogy aztán kénytelen volt, ilyen uszadék fákból csinált egy kis kunyhót magának, felfedezte, hogy hol van élelmiszer, szerencsére volt innivaló is, és hát kicsit berendezkedett ezen a szigeten, mert ugye ki tudja, mikor jön majd egy hajó. De azért csak mindig imádkozott továbbra is hajóért. És ahogy így telt az idő, nem túl sok idő, de már eltelt egy kis idő, éppen jött haza és hozott ennivalót magának, amikor azt látta, hogy az egész házikója leégett. Mindenet. Tehát amit úgy összeszedett, kihozott a hullám, ugye abban voltak valahogy szerszámnak használta, meg erre, meg arra használta, tehát minden, amilyen volt, porig égett, úgyhogy semmi nem maradt. Na hát akkor ekkor elkeseredett, és megmondta a jóatyának, hogy hát azért ezt most már igazán nem érti, mert hát tudja, hogy csak ez a semmije van, és egyedül van, és különben is rosszul érzi magát, szóval ő teljesen elkeseredett. És akkor eltelt egy pár óra, és ez csak egy óriási hajó tűnt fel a látóhatáron. És amikor fölszedték, megkérdezte, hogy hát mégis miért jöttek erre? Azt mondja, hát láttuk a füstöt, hogy hív minket, és akkor jöttünk a hajóval, és elhoztuk. És ez nagyon röviden, most ugye nem akarom, mert nem gyerekekről van szó, de nagyon röviden összefoglalva, hogy amikor mi azt hiszük, hogy a tragédia és a legmélyebb ponton vagyunk, akkor kiderül, hogy éppen az a dolog, amitől kétségbe esünk, az segíti a megmenekülésünket, és az segít bennünket tovább lépni az utunkon. Úgyhogy jelen pillanatban se tudom, hogy ez most a kis gyülekezetnek milyen, ez most füstjelek, vagy pontosan mit jelentenek, de majd meglátjuk a következményekből, majd kiderül, hogy merre tovább. A Biblia azt írja, hogy az igazi műveltség, tehát az ugye bibliai műveltségről beszélek, az Isten tapasztalati megismerése. Tehát tapasztalati megismerése. Azt mondja, ez nem csak erőt ad az embernek, hanem segít átformálni az embert, az ember jellemét Isten képmására. Keressük meg János evangélium a 17. rész 3. versét, amit már olyan sokszor biztos, hogy olvastatok, kívülről tudjátok, de én is böcsülettel elolvasom, mert úgy vagyok vele, hogy amíg a kezünkben van a Biblia, és amíg olvashatjuk, memorizálhatjuk, addig minden alkalommal újból vegyük elő és olvassuk. Ugye ez Jézus főpapi imájában hangzott el, a búcsú beszédei között, és így hangzik, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ami itt a görög kifejezés a megismerésnél a ginoszkó van, ami azt jelenti, hogy tapasztalati megismerés, tehát nem csak egy elméleti tudást jelent, hanem tapasztalati megismerést. És pont erről a tapasztalati ismeret hiányáról beszél Jézus, amikor azt mondja a balga szüzeknek, hogy nem ismerlek benneteket. Tapasztalatból nem volt közösség veletek. Persze, hogy Isten mindenkit ismer, kezdettől fogva látja a véget, de mivel nem volt közösségük Jézussal, a balga szüzeknek, akik szüzek, ne felejtsétek el, az igazságot ismerik és védik. Csak éppen nem szentelődtek meg általa, erre mondja Jézus, hogy nem ismerlek titeket, és ez ugye tapasztalati megismerésről beszél. Hogyan lehet Istent igazán tapasztalatból megismerni? Hiszen ha ilyen ismeretünk van, akkor tulajdonképpen az képessé tesz bennünket, hogy a magasabb rendű képességeink uralják az ösztöneinket, vágyainkat, kívánságainkat, alárendelődjenek, és az ember, Isten, ugye Isten pedig az ember magasabb rendű képességein keresztül, tehát a lelkiismeretén, az értelmén, a döntési képességein keresztül segít, irányítja az embert. Tehát hogyan lehet úgy megismerni Istent, hogy ez a csodálatos helyreállítás bekövetkezzen, és ne az ösztöneink diktáljanak nekünk. Pedig, ugye azt elmondhatjuk, hogy az tapasztalati ismeretben, az ördög tapasztalati megismerésében minden ember magas iskolát járt ki a Földön, kivétel nélkül. Jézus Krisztus kivételével, persze hozzáteszem, mert Isten ember volt, és ő soha nem vétkezett. De mindegyikünk ismeri az ördögnek az indulatait, ismeri a hazugságait, ismeri az érzelemvilágát, ismeri a ravasságát. Tehát mindegyikünk elég magas szintre jutott avval, hogy megismertük, hogy milyen az ő jelenlétében lenni. És egyet ezeket kell Jézusnak magára venni, és ezekért halt meg ott a Golgotán a kereszten. Maga az Isten nélküli műveltség is lehet bármilyen magas iskolai képzettség, de az Isten nélküli műveltség az mind balgatagság. És hogy ez tényleg így van, ez maga Salamon mondja el nekünk, aki különben a legbölcsebb, keleti uralkodók legbölcsebbikének neveztek annak idején. De mégis hiába volt képzelt, és hiába volt korábban nagyon-nagyon alázatos, és azt mondta, hogy ő kicsi gyerek, és nem tud kimenni és bejönni, és hogy Isten kegyelmét és segítségét kérte, amikor ebből a mély alázatos állapotból kiesett, és elhajtották a szívét az asszonyai, ugye, ahogy a korabeli időszakban természetes volt, hogy egy királynak több felesége is volt, és körbevették a hölgyek. Tulajdonképpen akkor derült ki, hogy valami az ismeret, valamiben nagyon nagy ismeret hiánya van. Nem tudta, hogyan kell ellenállni a bűnnek. Tehát nem tudta, hogy hogyan kell távol maradni a bűntől. Nagyon mélyre került, és utána a Prédikátor könyve mutatja be, hogy milyen aprólékosan, milyen részletesen, mennyire kikutatta azt, hogy tulajdonképpen az Isten nélküli műveltség az mind hiába valóság. Ugye azt a kérdést tettük föl az elején, hogy mit jelent Isten igazi tapasztalati megismerése? Tehát, hogy tapasztalatból ismerjük őt. És egy olyan gyönyörű mondatot találtam, azt mondja, hogy a bűntől szabadulás folyamatában lehet igazán mély bensőséges kapcsolatra jutni Istennel. Még egyszer mondom, a bűntől való szabadulás folyamatában lehet mély és bensőséges kapcsolatra jutni Jézussal. Gondoljátok el csak, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség, ez az Isten. És akkor gondoljátok el, hogy ahogy szabadít minket Isten az ördög kötelékétől, az ördöge való ismeretközösségtől, amit megtettünk a memóriánkba, a szívünkbe, a gondolatainkba, a felfogásunkba, ezekből mind szabadít Isten, egyre mélyebb kapcsolatba kerülünk a szeretettel, az örömmel, a békességgel, a béketűréssel. Tehát egyre inkább Isten jelenléte átégeti, átfolyik rajtunk, és más emberré válunk. És azt mondja, hogy ez tulajdonképpen a bűntől való szabadulás folyamata az, amikor Istent igazán megismerjük. Ugye, Isten küzd értünk, és megmutatja, hogy mi a helytelen az életünkben, és még meg is simogatja a szívünket, ahol a szeretetével, avval az örömével, mert Isten ilyenkor örül, ha minket szabadítani tud. Ellen White Értelem, hajlam és jellem című könyvében, a második kötet 67. fejezetében három olyan mondatot ír le, amit be kéne tanulnunk, hogy úgy eszünkbe jusson. Az első mondat így hangzik: a krisztusi élet fejlődését a növekvő alázat jellemzi. Tehát ha onnan tudjuk, ugye ez volt Salamonnak, aztán nem volt Salamonnak. Onnan tudjuk, hogy fejlődünk, ha egyre mélyebb alázatra jutunk. Hát egyre jobban látjuk, hogy kik vagyunk mi, és hogy ki az Isten. A második mondat így hangzik, az pedig a növekvő ismeret eredménye, itt tapasztalati ismeretről van szó. Tehát minél jobban kezdem Istent megismerni, annál jobban látom a magam hiányosságait, és most nagyon szépen fogalmaztam magamról. És akkor, amikor az ember látja, hogy ő milyen, akkor mélyebb alázatra jut. Tehát az első mondat még egyszer, a krisztusi élet fejlődését a növekvő alázat jellemzi, a második, az pedig a növekvő ismeret eredménye. És végül itt a gyönyörű befejezés, aki egy Krisztussal, az eltávolodik minden bűntől. Egyszerűen lehetetlen, hogy egy Krisztus és bűn együtt nincsen. Természetesen először azoktól távolodunk el, amiről tudjuk, hogy bűn. Aztán Isten tovább vezet bennünket, hogy olyan mélységekben, ahol kiderül, hogy még attól is szabadulni kell. Ugye Dávid is erről beszél, és én szeretném, hogyha most az 51. Zsoltárt ilyen szempontból néznék, kimondottan ilyen szempontból, az Istennel való kapcsolat szempontjából. Mert sokszor, amikor a bűnről beszélünk, akkor mindig úgy érezzük, hogy hát azért nem jó dolog a bűnről hallani se, meg beszélni se, meg átélni se. De nézzétek meg! Ha olyan szempontból nézzük, hogy egyre mélyebb és mélyebb tapasztalati ismerete kapcsolatban, bensőséges, szerető kapcsolatban kerülünk Istennel, akkor mindjárt azt mondjuk, hogy ennél jobb dolog nincs a világon, nem? Azt írja az 51. Zsoltárban, akár a 32-ből is hozhattam volna, a második verstől, hogy mikor hozzáment Nátán a próféta, aminek utána Becsábéval vétkezett. És azt mondja, nézzétek, azt mondja, hogy könyörülj rajtam, és már ébredezik, ugye? Nátán szólt, és ezért csak te vagy az az ember, és ez csak rájött Dávid, hogy ő mit tett. Kezd a lelkiismerete éledni, mert ez halott volt, teljes kómában volt. És az, ahogy ébredezik, azt mondja, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. És most figyeljetek, azt mondja, egészen most ki engem az én álnokságomból. Milyen gyönyörű imádság. Nem azt mondja, Uram, hát hadd ne lássák a környezetemben, meg úgy szégyellem magam, meg nem erről van szó. Én undorodom tőle, nem kell. Azt mondja, egészen most ki engem az én álnokságom, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Mindegyikünknek Jézus Golgota áldozatára van szüksége. Mindegyikünket megváltott. De amikor eljutunk erre a szintre, hogy egészen a legapróbbig, a legkisebbig, most ki engem, akkor jutunk el oda, hogy végre meg helyreállíthat a Jóisten, és olyanok leszünk, akik bemehetünk a mennybe, mert nem fertőzünk. És így folytatja még, olvasom a negyedik verset, illetve az ötödiket, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Tehát ez egy olyan ismeretről beszél, amit csak Isten tud kelteni az emberbe. Ez egy tapasztalati ismeret. Amikor elkezd bennünk a lelkiismeret dolgozni, akkor adjunk mélységet, nagyon rossz dolog, amikor fáj. Hát mert fáj, mert szégyeljük magunkat. De próbáljuk most másik oldalról megnézni. Tulajdonképpen a lelkiismeretünk végre megszólal, végre észreveszünk valamit, végre rájövünk, hogy ez helytelen, és gondoljátok el, a következő lépés már az, hogy Jézus betölt bennünket. Hogy Jézus egészen közel jön hozzánk, hiszen ő tud bennünket kimosni, egészen kimosni a mi bűneinktől, és egy olyan bensőséges kapcsolatba kerülünk Isten, amiben korábban nem voltunk. Minden egyes bűnláncolattól, vagy bűnlépéstől, ahogy Isten felszabadít, vagy helytelen gondolattól, vagy korábban elkövetett rossz cselekedet, ahogy a memóriánkba beégett, és ma azt mondjuk, hogy Uram, az rossz volt akkor, az helytelen volt, borzasztó, hogy azt megtettem. Akkor Isten egészen kimos, és egészen közel jön. Tehát a bűntől szabadítás folyamataban fogjuk Istent igazán tapasztalatból megismerni. Ez pedig az örök élet, ahogy olvastuk. Azt írja Ellen White a Nagy Küzdelem című könyv 425. oldalán, hogy miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból, hát tudjuk, hogy a könyvekből törlésre kerül, a bűnök meg a halál könyvéből törlésre kerül. Azt mondja, a földön Isten népe között a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell, így írja, kell végbe mennie. Hát ez folyik. Folyik fölöttünk a vizsgálati ítélet, nem is most kezdődött el, már jó régen elkezdődött. És azt mondja, hogy ez alatt pedig a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell befejeződnie, kell végbe mennie ezt a földön. De amikor az ember nem csak így hallgatja, hogy hű, milyen szörnyű, és milyen tehát egyáltalán az ember így megretten az egésztől, hanem olyan szempontból nézzük, hogy egyre mélyebb és mélyebb kapcsolatba kerülhető. Még egyszer mondom, a szeretettel, az örömmel, a békességgel, a béketűréssel, a szívességgel, a jósággal, a hűséggel és a szelídséggel, és a mértékletességgel. Hát akkor már is az ember egy nagy levegőt vesz, és boldog, nem? Hogy hát dehogy, nagyon szívesen odaadom az összeset, egészen most ki engem, hogy én ilyen mély kapcsolatba kerülhessek veled. Dávid ezt nagyon jól átélte és megértette. Szegény sajnos volt az egyik oldalon és a másik oldalon is, volt Isten szíve szerinti ember és király, aztán volt egy egészen mély bugyorba, és hát lehet, hogy talán mi nem voltunk ilyen látványos helyzetbe, de azért a közvetlen környezetünk biztos emlékszik nem egy ingerült szavunkra, vagy nem egy helytelen cselekedetünkre, vagy nem megfelelő döntésünkre. És nézzétek, az, hogy most kisebb bűn, vagy látványosabb bűn, vagy egy egész ország tud róla, vagy az egész világ tud róla, Isten életforma. És az, hogy fertőz meg bánt meg bennünket, meg tesz tönkre bennünket, az is egyforma. Azt írja a 19. Zsoltár 10. versétől olvasom, Dávid, és látszik, hogy Isten tapasztalatból ismerte. Azt mondja, az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenettől fogva igazságosak. És most figyeljetek, nem csak azt mondja, hogy igazságosak, kívánatosabbak az aranynál. Azt mondja, az Úrnak ítéletei kívánatosabb az aranynál. És még a sok színaranynál is, most betehetjük most a pénzt, ugye van a piramis, van a, nem tudom, többfajta ilyen pénznyeremény lehetőség, van ilyen játékokat médiába, és próbáljuk ide tenni most a helyébe, mert lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy milyen jó lenne ilyen szerencsejátékokban részt venni, de nem. Mert a szerencsejáték azt mondja, aki hirtelen akar meggazdagolni, az büntetlen nem marad. Persze, akik ezzel nincs tisztában, meg nincs tudatában, azokra ne gondoljunk így, ez ránk vonatkozik. Tehát visszatérve azt mondja, kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Dávid biztos nagyon szerette a mézet, és jó színmézet ehetett. Nem tudom, most itt helyettesítsétek be, én a málnát nagyon szeretem, tehát nekem kívánatosabb a málnánál is, de mindenki behelyettesítheti, ami neki nagyon-nagyon vágyott, meg kívánatos. És azt mondja, hogy Úrnak ítéleteiről van szó, nem csak igazságos, kívánatos. Na ezt gondoljátok végig. Hóseás is azt mondja, hogy az ő ítélete olyan, mint a kelő nap. Tehát valahol az ítélet és a bűntől való szabadulás folyamatára másképp kell tekintenünk. Örömteli folyamatként kell rátekinteni. Ugye ebben a Zsoltárban tehát azt látjuk, hogy két dologtól is meg akarta magát szabadítani, illetve megértetni, hogy mennyire fontos az Isten jelenléte, és hogy kívánatos az ő jelenléte, és az ő igazsága és ítélete. És aztán így folytatja, olvasom 12. vers, szolgáidat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöttől tisztíts meg engem, tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Dávid tehát megértette, hogy ha egészen kimossa Isten, nem csak a szándékosoktól marad most már távol, hanem még a föl nem ismertektől is, egészen kimossa Isten, azt mondja, hogy az egy csodálatos dolog lesz. Akkor az jobb mindennél, az aranynál, jobb a legkedvesebb méznél, vagy bárminél, mindennél jobb, és tulajdonképpen a tisztkos bűnöktől való megtisztítás folyamata az, amiben már kéne, hogy járjunk. Tehát már nem a szándékosoktól kéne, hogy szabaduljunk, azoktól már Isten távol tart bennünket, ha kérjük. Ne felejtsétek, minden nap kérni kell. De nem úgy van, hogy tegnap megkértem, vagy tegnap előtt, nekem minden nap kérni kell, mert minden nap a nagy küzdelemnek egy újabb fázisa van. Minden nap a sátának egy újabb terve van velünk kapcsolatban, és minden nap nekünk meg kell állni. Ellen White a 7/A kötetben a következőt írja. Ez a Biblia magyarázati rész, és ott pedig a 116. oldalról olvasom. Ez a Máté evangéliumából van ez a rész, tehát a Máté evangélium a magyarázata 21-22-27-28. Versek. Azt mondja, jellemvonások a menny könyveiben. Isten törvénye behatol az érzésekig és az indítékokig, csak úgy, mint a külső cselekedetekig. Feltárja a szív titkait, fényt villant az eddig sötétbe burkolt ügyekre. Isten ismer minden gondolatot, minden szándékot, tervet, indítékot. A menny könyvei feljezzik a bűnöket, melyeket elkövettünk volna, ha alkalom nyílt volna rá. Itt egy pillanatra megállok. Azt mondja, ha alkalom nyílt volna rá, sokszor azért nem követel egy ember bűnt, mert mit fognak szólni, vagy milyen büntetése lesz. Tehát ugye a törvény, akár most az állami törvények büntetésére is gondolhatunk. De a szívben, a gondolkodásban az ember sok mindent végig gondolhat. És ha végig gondolta, az olyan Isten szemében, mintha megcselekedte volna. Azt mondja, ez is benne van az ő könyvében, de megint csak azt mondom, hogy ne a rettenet üljön meg bennünk, a rettenet a bűnnel szembe lehet, hanem az, hogy milyen jó dolog ez. Mert azt jelenti, hogy ha Isten ezt feltárja előttünk, ezt úgy látjuk, ahogy ő látja, és úgy kérjük, hogy szabadítson meg minket, akkor Isten egészen kimos. És utána olyan közelségbe kerülünk ezzel a csodálatos Istennel, amit el se tudunk ma még képzelni, de amit majd el fogunk képzelni, amikor megéljük. Olvasom tovább. Tehát amit alkalom nyílt volna rá, azt is ugye benne vannak ebben a könyvekben. Isten minden cselekedetet ítéletre fog hozni, minden titkos dologgal együtt.
Törvényével méri le minden ember jellemét. Amint a festőművész vászonra viszi át az arc vonásait, és így minden egyes jellemvonásait átviszik a menny könyveibe. Istennek tökéletes fényképe van minden ember jelleméről, és ezt a fényképet törvényével veti össze. Feltárja az ember előtt az életét elcsúfító hiányosságukat, és felszólítja őt a megtérésre és a bűntől való elfordulásra. És olyan jó ez, hogy nem távolból Isten keményen ránk szor, hogy na térj meg fiam vagy lányom, hanem ő van ott, ő az, aki gyógyít, ő az, aki azt mondja, hogy de te döntesz. Úgy belegondoltam, hogy sokszor a szülőknek vagy nagyszülőknek milyen nehéz látni, hogy a gyerek nem akar engedni, de rossz felé megy, és rosszat tesz magával. És nem tudunk vele mit csinálni. Istennek még nehezebb lehet, ahogy látja, hogy kötözzük meg magunkat, és fájdalmat okozunk magunknak, a környezetünknek, és egyre mélyebben belebonyolodunk az ördögnek a misztikus hálójába. És mégis azt mondja, hogy Isten az, aki feltárja előttünk, és ő az, aki ugyanazt mondja, hogy ettől szabadulnod kell, de te döntöd el. Meghagyja a döntési képességünket, végig meghagyja. Felnyitja a szemünket, meg akarja ismertetni, hogy olyan közel jövök hozzád, olyan jó lesz nekünk együtt, amit el se tudunk igazán képzelni, már mi, Isten tudja, hogy milyen jó lesz, de neked kell eldönteni, hogy mihez ragaszkodsz inkább, mit szeretnél inkább. Nagyon érdekes kérdés, ugye röntgen megmutatja a csontvázunkat, megmutatja, hogy hol vannak hiányosságok, csontkinövések, összenövések, sérvünk, mindent megmutat. Istennek ez a fényképe, jelképes értem, vagy most ugye, hogy leírja Ellen White, az azt jelenti, hogy úgy mutatja meg az egész jellemünket, így mondom, ugye nem a testünket elsősorban, tehát itt most nem a fizikai betegségeinkről van szó, hanem hogy ahogy a memóriánkban el van raktározva egy-egy rossz döntés, egy-egy hamis gondolat, amivel még ma is mentegetünk. Tehát ő ilyen szempontból lát minket. Megmondom őszintén, hogy szívesen megnézném ezt a képet, de nem most. Most én eljutottam, ezt egyszer elmondtam nektek, hogy én kezdő hívőként volt egy ilyen nagyon, hát nem bátor, így mondanám, hogy vakmerő és buta kérésem, hogy én azt mondtam őszintén, hogy én rögtön azonnal meg akarok szabadulni az összes nem tudatos, tehát még föl nem ismert bűnömtől. És teljesen ide ilyen hősies pózba, hogy Uram, szabad is meg az összestől, és úgy elébe állok. Na és az a hetem, azt én nem kívánom senkinek. Én már nem is emlékszem, én már, tehát darabonként nem tudom, hogy mikről volt szó. Csak azt tudtam, hogy én tetőtől talpig minden rossz, ami bennem van, és hogy a küszöb alatt közlekedtem jelképes értelembe. Úgyhogy én egy hét múlva megtanultam, hogy kell imádkozni. Azt kértem, hogy Istentől csak egyenként, Uram, és lépésről lépésre. Tehát ez így nem megy, de megköszöntem, hogy megmutatta, hogy szépen sorba, ugye, hogy az ember érlelődik, formálódik, alakul, úgy lehet szépen szabadítani mindentől, minden titkos bűnétől is, vagy nem is, föl nem ismert bűnétől. Isten egészen addig nem hagy el egyetlen ember se, engem se, téged se, egyikünket se, sem egy nem hívő, ma még talán magát ateistának valló, vagy bármilyen más felekezetben levő valami tévtanításban szorongó embert, egészen addig nem hagy el, amíg meg nem mutatja neki a bűngyógyszerét. És a bűngyógyszer az a laodiceai üzenet. Lehet, hogy ezt az üzenetet is már kicsit koptattuk, csak testvérek, ez az utolsó időknek szóló üzenet. Ez így is mondhatjuk, ez segít minket ahhoz, hogy Krisztus tapasztalatból jobban megismerjük. Pontosan ez az üzenet. A Laodicei üzenetnek, így írja Ellen White, kell hangoznia, és felébreszti a szunnyadó egyházat. Tehát azt mondja, hogy ne keressünk valamit, ne akarjunk a hármas angyal üzenetet addig hirdetni, amíg a Laodicei üzenet el nem éri a maga hatását, hatásfokát az egyházon belül, mert azt fogja fölébreszteni. Tehát azt jelenti, hogy akkor kezdünk tisztán látni, tisztán gondolkodni. Ellen White azt írta, hogy 1860-as évek végén, 1869 környékén írta le, hogy azt hitték, hogy a Laodicea üzenet elfogadása a harmadik angyal hangos kiáltásába fog végződni, ami tényleg így is lenne, csak hogy ők azt várták, hogy ez gyorsan meg fog történni.
Tehát ők vártak egy gyors befejezést, és mert nem történt gyors befejezés, ezért közönössé váltak az üzenet tartalmával szembe. Ugye az Ellen White-nak azt is megmutatta Isten, hogy így írja, hogy hosszabb időre van szükség, hogy az üzenet elvégezhesse a munkáját. Hát miért volt szükség hosszabb időre? Mert az akkori nép, az akkori vezetők nem akartak végigmenni, tisztelet a kivételnek, mert nem tudjuk, hogy hál' Istennek hányan és hogyan gyógyultak meg abban az időben is, de nem készült el egy olyan nép, aki vihette volna az üzenetet az egész világnak. Amiben aztán ugye tényleg beletorkolt volna a harmadik angyal hangos kiáltásába. És most viszont már ez az időszak van. Most Isten újra szeretné, hogy hangozzék a Laodicea üzenet, de nem a másiknak mondjam, ugye, hanem az ember magának elsősorban. És a Laodicea üzenet végezzel azt a munkát, aminek nyomán az ember tényleg azt kérje Jóistent, hogy egészen mossák ki engem minden álnokságomból. Három hatása van a Laodicea üzenetnek. Az első, hogy felrázza, felrébresztes Isten szunnyadó egyházát, tehát ez az első. Amíg nincs ébresztés, addig csak halljuk, aztán jön, aztán megy. Tehát mintha nem is hallottuk volna. A második, hogy mély alázatra vezesse éppen azon keresztül, hogy az Isten feltárja előttünk a bűneinket. És a harmadik pedig, hogy megszabadít bennünket, ugye ha kérjük, hozzáteszem, tehát ha akarjuk, megszabadít bennünket a bűneinktől, és Jézus jelenlétével ajándékoz meg minket. Tehát beköltözik a, nem vendég lesz, hanem már ténylegesen ott lakik, és azt mondja, hogy és felkészít bennünk a harmadik angyal hangos kiáltására. Tehát ez a sorrend. És tudjátok, a harmadik angyal hangos kiáltásánál nem csak mi visszük az üzenetet, hanem már ránk is fogják mondani, hogy itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét. Tehát valóban lesz egy nép, akit egészen kimos Isten az álnokságából. Akiről Jelenések 15. fejezete elmondja, hogy itt van az a nép, aki szájában álnokság nem található. Tehát eljutunk ide, és ez meg van írva, tehát akkor ez így lesz, és nem másképpen. A hét pár ákötetben olvasok egy következő részt, az 239. oldal, az a Jelenések könyve részéről, ez különben nagyon jó ez a könyv. Ha valakinek ez nincsen meg, mert most nem lehet kapni, akkor azt javasolom, hogy menjen föl a Ellen White könyvtár internetes oldalra, és írja be, hogy hét a te igéd igazság ezt a részt, és fönn van, igen, igen. Úgyhogy annyi csoda jó dolog van benne, innen tudtam, meg ebből a könyvből tudtam meg például azt, hogy honnan van a bogáncs meg a tüske. Tehát, hogy jött létre Sátán vegykonyhájába. Tehát ebben nagyon sok olyan kis apró dolgokra is rávilágít, ami talán az összes többi könyvben éppen nem jelenik meg. Vagy olyan elbújt helyen, hogy talán még az ember nem sikerült, hogy elolvassa, de ebben aztán sok minden benne van. Tehát itt a 239. oldalonról fogom olvasni. Az a címe, hogy Laodicea üzenet a világnak. A Laodicea üzenetet most hirdetik. Tehát ezt mondjuk abban az időben írta le, de ez azóta is ugye folyamatosan ennek az utolsó korszaknak szól. Vegyétek az üzenetet összes szakaszaival, és hirdessétek az embereknek, ahol csak utat nyit a gondviselés. Na erre oda fölhívnám a figyelmet, ahol csak utat nyit a gondviselés. Isten készíti az embereket, mindenkinek a készítés valami szakaszába van. Nem lehet hamarabb valakinek odaadni egy ételt, amikor még nem is éhes, meg nem is vágyódik rá. Mint ahogy a mi esetünkben is Isten készít bennünket, és ébrezget bennünket, és utána fog megkóstoltatni velünk bizonyos helyzeteket, vagy akár próbákat is. És aztán írja, hogy a hitáltali megigazulás és Krisztus igazságossága legyen a pusztuló világnak hirdetett két tárgykör. Látjátok, a hármas angyal üzenet csak ezután jön. Tulajdonképpen az első angyal üzenete már összekapcsolódik, ezzel így is lehet mondani. Tehát a hitáltali megigazulás és Krisztus igazsága legyen az a két tárgykör, amit hirdetni kell. De amikor tudjuk rendesen hirdetni? Hát egyszerűen tudjuk, hogy miről van szó. Elméletileg lehet betűket, szavakat, nagyon szép mondatokat is mondani, de amikor az ember kezdi ezt átélni, akkor egészen másképpen beszél róla. A Azt mondja, a hit általi megigazulás és Krisztus igazságossága. Összekapcsolódik ez a két üzenet, egymás nélkül ugye nem is létezik, és tulajdonképpen más oldalról most ugyanezt mondom el, vagy ugyanazt mondja el a Laodiceni üzenet, mint amit az előbb beszéltünk, hogy a bűntől való szabadulás folyamata. A hit általi megigazulás, amikor ilyen úgy látszólag teológiai kifejezést használunk, az azt jelenti, hogy hol lépek én be ebbe a folyamatba. Hogy hitáltal kérem Istent, hogy szabadítson meg engem, ugye? Hogy gyógyítson meg, hogy együtt munkálkodok vele, Isten megmutatja, hogy lányom vagy fiam, ez itt tesz helytelen, és akkor én azt mondom, hogy igen, Uram, akkor ettől szabadíts meg. De ez egy nagyon komoly kapcsolat és közösség Istennel. Amikor az ember nem kezdi mentegeti magát, és nem próbálja, hogy na majd holnap inkább, mert ma még egy kicsit benne csücsülök, hanem most, Uram, most mossák itt teljesen. Tehát ez egy gyönyörű, tehát megpróbálom, hogy kedvet csinálják, ez egy gyönyörű folyamat. Mert Isten egyre mélyebben és mélyebben kezd lakozást venni az ember szívébe. Összes pókhálót szépen eltávolítja ott a szívnek a kamráiból. Egy olyan bensőséges, mély kapcsolatot jelent, ahol Isten feltárja előttünk a bűneinket, és hogyha engedünk, akkor Isten egyre jobban betölti a szívünket a szeretettel, az örömmel, a békességgel, a béketűréssel, a szívességgel, jósággal, a hűséggel, a szelídséggel és a mértékletességgel. Már amennyiben erre vágyódunk, természetesen hozzátartozik. És ugye akkor, ha ez megtörténik, ha bánkodunk és szabadulni akarunk, akkor beöltöztet minket a mennyegzői ruhába, aminek egyetlen egy szálát sem szőtték földi szövőszéken, hanem az egy mennyei ruha, az a mennyegzői ruha, amiben hivatalosak leszünk a bárány mennyegzői vacsorájára. A mennyegzői ruha pedig Krisztus követőinek a folt nélküli jelleme. Folt nélküli jelleme. Sokszor itt meg szokott állni a gondolkodás, hogy azért, Uram, csak nem gondolod, hogy teljesen tényleg komoly, hogy sömörgözés, meg szeplő, meg minden nélküli. Hát mert nem a miénkről van szó. Nem a miénkről van szó. Hanem tulajdonképpen Krisztus hibátlan jelleme lép a mi jellemünk helyére, így is lehet mondani, betölti a szívünket, és vele együtt fogjuk betölteni az Isten minden parancsolatát. És ott Krisztus jellemén nincs egy folt vagy egy hiba. Tehát ahogy szabadít minket a bűn folyamatából, ahogy gondolatban, szóban, cselekedetben gyógyít bennünket, és egyre közelebb kerülünk, egyre jobban összekapcsolódunk Krisztussal, az Atyával és a Szentlélekkel, azt jelenti, hogy az ő jelleme lép a mi jellemünk helyére. És a következőket jelenti, hogy hogyan történik ez az átöltözés. Mert ugye ebben a mennyeizői ruhába beléphetünk Krisztus csodálatos utolsó, vagy így is mondjuk első vacsorájára, majd a fönn a mennyben, amikor együtt fog az Isten népe örvendezni. Úgy történik a felöltözés, hogy leveszi rólunk a szennyes ruhát. Mi hogyan működünk ebbe közre? Úgyhogy megvalljuk Jézusnak a bűneinket, és áthárítjuk rá a vétkeinket. És ami megtörtént, ugye több mint 2000 évvel ezelőtt, ez megtörténik ma a valóságban. Tehát az Isten oldalról, hogy ő veszi le rólunk, mert mi nem tudunk szabadulni, párduca foltosságától nem tud szabadulni, de mi meg bevalljuk, és áthárítjuk Krisztusra. És tudjuk, hogy Krisztusnak köszönhető, hogy leveszi rólunk. És akkor történik az a csoda, most olvasom, hogy mit ír Ellenvágy, azt mondja, és meg nem érdemelten, de mégis bűntől tisztán Krisztusba öltözötten állhatunk Isten előtt. Ez egy gyönyörű mondat, nem? Még egyszer felolvasom. Meg nem, tehát mi áthárítottunk, most már mindent áthárítottunk, tehát egészen ki vagyunk mosva. Azt mondja, és meg nem érdemelten, de mégis bűntől tisztán Krisztusba öltözötten állhatunk Isten előtt. És akkor a folt nélküli jellemünk az az Isten folt nélküli jelleme. Ahogy Krisztus teljesen betölt bennünket, vágyunk-e erre a tapasztalati megismerésre? Akarjuk-e Krisztust így megismerni, és hogy ilyen igazi közelségbe kerülni, ilyen bensőséges kapcsolatba vele? Hiszük-e, hogy Krisztus nem csak távol tud, hát ez, hogy meg tud gyógyítani minket a szándékos bűnöktől, de távol is tud tartani bennünket, és hogy teljesen meg tud szabadítani bennünket mindentől, amit most még föl se ismertünk. Mert ehhez hit kell, hinnünk kell. Judás levelében található, ugye ott egészen hátul a Bibliában, felolvasom Judás levelből a 20-21. Verseket és a 24-25-öt. Ez egy nagyon rövid levél, tulajdonképpen egy fejezetből áll az egész levél. Így hangzik a 20-21. vers. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván szent lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várvámé a Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. 24-25. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónak dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen. Aki a, tehát nem csak meggyógyít, aztán már távol is tart. Na, ez az igazi műveltség. Ezzel mehetünk az emberek elé, erről beszélhetünk az embereknek. És akkor nem a bűn, mint gyűlöletes hangzik a szánkról, és rossz erről hallani is, meg hogy megint már vétkekről van szó, hanem arról, hogy micsoda csodálatos Istenünk van. Nekem volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, szintén kezdő hívő koromban volt, hogy én akkor még máshol dolgoztam, minisztériumban dolgoztam, és volt egy cég, egy igazgató, egy ilyen számítástechnik igazgató, aki erősen, hát egy zsidó ember volt, volt vallási ismerete is, és hát természetesen nem Krisztusban hitt. És hát engem állandóan, tehát amikor megtudta, hogy én hívő vagyok, hívő lettem, akkor lettem hívő, hát tette a maga kis ilyen cinikus megjegyzését, és várta, hogy mit reagálok. És akkor én az összes, ó, én nagyon kivoltam tanulva, ugye nem sokkal kereségi tanítás után voltam, én nagyon mindennek utána jártam, közgazdászként gondolhatjátok. Úgyhogy olyan kifinomult érvrendszerem volt, semmi nem segített, semmi. Bántotta Istent is, na, azt már nem bírtam. És akkor mondtam neki, hogy én úgy szeretem Jézust, és hogy olyan rossz hallani, hogy így beszélsz róla. Soha többet nem mondott semmi rosszat. Azért, mert annyira meglepte, hogy én ismeret közösségben vagyok Istennel. Tehát, hogy én úgy beszélek róla, mint egy létező Istenről. Tehát nem úgy, mint egy elméleti dogmáról, hanem mint egy soha többet. Nagyon érdekes volt, hogy vele mi lett, és hogy fejezte be az életet, tudom, hogy már talán nem él, azt hiszem legalábbis, hogy nem él, nálam jóval idősebb volt, de minden esetre ott onnantól kezdve már nem kellett érveket mondanom. Honnan tudjuk, hogy gyógyulunk? Ugye az előbb megbeszéltük, hogy egyre mélyebb alázatra jutunk. Tehát nem lesznek olyan gondolataink, hogy én értékesebb vagyok a másiknál, én több vagyok, én hasznosabb vagyok, vagy bár... Ott vagyok jól, ahol engem az Isten tesz. Hálásak vagyunk azért, hogy Istenről tudunk, hogy ő a megváltónk. És nem fogunk hátrafordulni, mint Lót felesége, akiben nem volt hála, csak mérhetetlen bánkódás azért, hogy el kell veszíteni azt, amiért aztán hátra is nézett. A másik nagyon fontos, és ezt megint csak kiírtam, mert ez egy érdekes fordítás, azért használom ezt a fordítást, én is lehetne másképp is mondani, mert próbálom másképp is mondani, mert ez talán megmarad, mert annyira meghökkentő. Azt mondja, hogy szeretet hevesség él bennünk, onnan tudjuk, hogy gyógyulunk. Szeretet hevesség. Hő. Azt írja Ellen White 1889. júliusában, hogyha Isten iránti szeretet heve, vagy tüze, talán így is lehetnék fordítani, de jó a heve, mert akkor ez nem olyan szokványos. Tehát Isten iránti szeretet heve teszi Isten népét a világ világosságává. Na testvérek, nem a tudásunk, hanem az Isten iránti szeretet tüze, heve tesz bennünket a világ világosságává. Úgyhogy ha azt szeretnénk, hogy tényleg a mi üzenetünk célba érjen, szívbe érjen, emberek változzanak, emberek formálódjanak és gyógyuljanak, akkor azt az első szeretet tüze arra, azért kell könyörögni. Vagy talán még mélyebbre, mert ahogy közeledünk Jézushoz, még mélyebb lesz. Még egyet olvasok a 7 perál kötetből, mivel később kezdtük, még egy nagyon pici időm ugye van, megengeditek. Már nem sok, már csak konklúziót szeretnék levonni. Azt mondja ugyancsak a 239. oldalról, hogy ez egy gyönyörű mondat, azért hoztam. A föld nincs gazdagabban behálózva az aranyérc ereivel, mint a kinyilatkoztatások mezeje a drága igazságok ereivel. A testvérek, van még mit keresni. mert hát azért még nem minden aranyat se fedeztek fel a földünkön, bár keresik, eléggé vadul keresik, meg lehet, ha megtalálták, nem ismerik megmondani, mert akkor felborul az egész gazdasági piac. De azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok van még. Hát az örök életen keresztül is még a Biblia igazságait fogjuk felfedezni. És azt írja, hogy a Biblia Isten kikutathatatlan gazdagságának kincses háza. Akik megértenek valamelyest az igazságokból, mégsem ismerik annyira, mint ismerhetnék. Nem viszik be Krisztus szeretetét szívükbe és életükbe. Na látjátok, ha viszont bevisszük, tehát egyre jobban szabadulunk a bűneinktől, azt mondja, akkor olyan dolgokat fogunk még megérteni, még itt a földi életben is. Ezt most nem onnan olvastam, ezt csak elmondtam következtetésképpen. Az ige kutatója az élő vizek forrása fölé hajolva találja magát. A gyülekezetnek mélyen kell innie az ige lelkiségéből. Isten iránti szolgálatuknak nagyon másnak kell lennie, mint a lagymeleg, élettelen, fásult vallásos tapasztalatnak, mely sok hívőt alig tesz különbözővé a hitetlenektől, és lelkületben igen hasonlóvá tesz a megtéretlenekhez. Ez remélhetőleg nem ránk vonatkozik, vagy nem annyira ránk vonatkozik, de addig rendesen föl nem ébredtünk, még sajnos ránk is vonatkozik. Úgyhogy az a kérésem, hogy döntsünk, és ezt naponta meg kell ismételni. Ha rossz hangulatunk van, ha sötét van kint, ha hideg van, ha bármi, minden nap reggel tulajdonképpen, amikor fölébredünk, döntünk. Vagy azzal, hogy átadjuk magunkat Istennek, vagy azzal, hogy elfeledkezünk róla. Tehát döntenünk kell ma és minden nap, hogy Isten megismerésébe akarunk-e előbbre lépni, vagy automatikusan a sátán megismerésébe fogunk előre haladni. És aztán végül teljesen az övé leszünk. Itt nincs partvonal, hogy kiállok, és megnézem, hogy a többiekkel mi történik. Vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal. Meg akarunk-e szabadulni olyan ütemben és olyan módon minden tisztátalásságunktól, ahogy Isten akar, ahogy vezet bennünket, vagy pedig ellenállunk. Ez napi döntés lesz tulajdonképpen. És hogy tulajdonképpen engedjük-e, hogy Isten a balga szűzből mindegyiket okos szűzé nevelje föl, vagy alakítsa át. Mert, vagy pedig tovább alszunk, mert a balga szűzek azok végleg elalszanak. Elviseljük-e a próbákat, és most egy picit csak úgy megemlékeztetlek benneteket a Laodicé üzenetől, elviseljük-e a próbákat, hogy tűzben próbált aranyakká váljunk, vagyis legyen hitünk. Kérjük-e a szemgyógyítóért, mert azt kérnünk kell, tehát nem fogja Jóisten megmutatni a bűneinket, hogyha én nem vagyok még arra se alkalmas, még abba se veszem figyelembe, amikor megmutatja Isten a szándékosokat, tehát akkor nem fogja megmutatni a még föl nem ismerteket. Tehát, hogy kérjük-e a szemgyógyítóért, hogy lássunk, úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát, mert akkor biztos, hogy mély alázatra fogunk jutni. Aztán vagyunk-e Krisztusnak olyan bensőséges és mély megismerésére, hogy egyre jobban betöltve bennünket, egyre jobban megismerjük az ő szeretetének magasságát és mélységét. De ez csak a bűnöktől való szabadulása arányba fog történni. Vágyunk-e Krisztus mélyebb megismerésére? Egy nagyon érdekes mondat van, biztos emlékeztek rá, a Jelenések könyvében van leírva a második fejezet 24. versében, hogy a Tiratirberieknek mondta Isten, hogy megdicsérte őket, hogy nem ismerik a sátán mélységeit. Hát ők is kiképzettek voltak valamilyen mértékig, de nem jutottak el arra mélységre, mert ugye testvérek, megértettétek, vagy az egyik mélységre fogunk eljutni, vagy az Isten szeretetének a mélységére. Azt fel is olvasnám az Efézusi Levél 3. rész 18. verséből, és akkor most ma is dönthetünk, nem kell nyilvánosan, az Úr úgyis látja a szívünket. 3. rész 18. verse így hangzik: a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége, hosszúsága és mélysége, és magassága az Isten jóvoltának. Tehát vagy a jó Isten jóvoltának a mélységét ismerem meg mindenben, amit ebben csodaszépen le van írva, vagy az ördög mélységeit fogom egyre jobban megismerni. A földi életem arra van, és most már nagyon közel vagyunk Jézus eljövetele, tehát nem is halálunkig, talán úgy mondhatjuk, hogy elváltozásunkig, vagy pedig, hát mégiscsak a halálunkig, attól függ, hogy döntünk, hogy vagy a sátánt ismerjük meg jobban, vagy Isten fogjuk megismerni jobban. Vagy az jobb lesz, tehát kívánatosabb lesz az ő ítélete a kéznél, az aranynál, vagy ami nekünk a legfontosabb, vagy pedig az ördög valamivel megfog bennünket, vagy már meg is fogott, és attól nem akarunk szabadulni. Rajtunk áll, és én az a kérésem, hogy annál szebbet nem tud a Jóisten felajánlani, annál kívánatosabbat, mint hogy ami megtörtént a Golgotai kereszten, most ami saját életünkbe átélhetjük lépésről lépésre, és közben egyre közelebb és közelebb kerülhetünk az Isten szeretetével, az Istennel magával, közösségbe, és az ő örömével, mert hiszen az öröm az ő jelenlétéből fakad. A békességről nem beszélve, és az összes többiről, amit még Isten ígér nekünk ezzel kapcsolatban. Tehát a Szentlélek gyümölcse, összes oldala. Én ezt kívánom nektek, hogy ezen gondolkozzunk el, mert ha erről lemondunk, tulajdonképpen az életünk a legszebb és legjobb részéről mondanánk le. És a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége meg tulajdonképpen csak tönkretesz bennünket, csak megöl bennünket. Úgyhogy én azt javasolom nektek, hogy szépen lassan, ne csináljátok úgy, mint én, ne akarjatok egyszerre szabadulni, csak úgy, ahogy az Úr vezet bennünket, de szabaduljunk, és aztán éljük át a legszebb dolgokat, és nem kell nyilvánosan elmondani, hogy ettől szabadultam meg, attól szabadultam, mert csak azt kell elmondani, hogyha valakivel szemben valamit elkövettem, de azt elmondhatjuk, hogy egyre jobban és jobban szeretjük az Istent, és ne arról beszéljünk, hogy ő hogy szeret minket, mert mindegyikünket szeret, hanem az, hogy mi hogy szeretjük egyre jobban őt. És ahogy egyre jobban szeretjük őt, és az a szeretet heve, most még egyszer használom ezt a kifejezést, feltűnik rajtunk, akkor alkalmasak leszünk abba a csoportba bekerülni, akik a világ világosságának fognak majd neveztetni. Na hát ezt kívánom nektek is, meg magamnak is. Amen.
Végezetül pedig délelőtt Isten tiszteletünk zárásaként a 191-es számú éneket énekeljük, első két verszakot, majd az imádság után pedig a harmadikkal fejezzük be. Ez a 191-es számú éneket keressük, első két verszakot énekeljük.
Rátekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Halt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán.
Jó atyánk, olyan hálásan köszönjük, hogy egy olyan csodálatos utat készítettél el. Már több mint 2000 évvel ezelőtt a menny minden része és minden oltalma és védelme és segítsége megtörtént Krisztus áldozatában. És most várod, hogy mi is együtt lépjünk veled. Meg szeretnéd, hogy ma a 21. században ez megvalósuljon a mi életünkben is. Urunk, megértettük, hogy nem csak írtóznunk kell a bűntől, hanem rájönk, hogy annál nagyobb akadály nincs az életünkben, mint a bűneink, amik elválasztanak te tőled. Pedig te a legcsodálatosabb lény vagy a világegyetemben. Jó atyánk, segíts, hogy arra a tapasztalati megismerésre vágyakozunk, kérlek, egész forró vágyat alakíts ki bennünk, és attól, hogy ez ne csökkenjen a napok és a hetek sorával, hanem egyre erősödjön. Kérünk téged attól, hogy valóban el akarjunk szakadni minden rossz gondolattól, rossz szavainktól, vagy rossz cselekedeteinktől, hogy ezeket mind meg tudjuk ítélni, ahogy te rámutatsz, és adulunk, hogy szépen, ahogy így áthárítjuk rád a vétkeinket ma, mai korunkban, át tudjál bennünket öltöztetni, és hogy a te tiszta jellemed, a te jelenléted, a te csodálatos gyümölcseid, gyümölcs formáid jelenjenek meg az életünkbe, és hogy olyan örömet szerezzünk neked, amit semmi mással nem lehet, és a mennyben is, az angyaloknak, és mindenkinek, azzal, hogy, hogy megtisztulunk, átformálódunk a te képmásodra, és hogy bár meg nem érdemelten, de a te tiszta jellemedbe, folt nélküli jellemedbe állhatunk, Isten elé, aki így elfogad. Urunk, köszönjük, hogy ilyen, tényleg olyan keveset vársz tőlünk, egy olyan együttműködést, amiben mi vagyunk az a fél, aki a döntést is még te munkálod bennünk, de végül a döntés lehetősége mi is a mi kezünkben van. Add, Urunk, hogy az ördög ne tudjon minket elvakítani, add, hogy a szunnyadásból ébredjünk, add, hogy az a szeretet tűz, az a hév, ami mutatja, hogy mi egyre jobban megismerünk téged tapasztalatból, és egyre jobban olyanok akarunk lenni, mint te. És hogy nem is tartjuk értelmesnek az összes többit, amivel az ellenség megpróbál minket megfogni. Add, hogy ez olyan természetessé váljon az életünkbe, és hogy ezt lássák az emberek, és utat mutassunk nekik azon az úton keresztül, amin te vezetsz bennünket. Kérlek, áldj meg így minket. Te tudod, hogy most merre van az útja ennek a gyülekezetnek, akár teremkérdésbe, de egy biztos az út, hogy nagyon-nagyon szeretnéd nagyon mély, bensőséges kapcsolatba kerülni velünk. Olyan kapcsolatba, ami már nem választ el tőled semmi. Kérünk ad, hogy ez megtörténhessen, és ad, hogy tényleg avval az ütemmel és módon, ahogy azt te az életünkbe a te vezetéseddel ezt megteszed. Kérlek ad, hogy egyikünk sem maradjon ki ebből a mennyei ajándékból, Jézus nevében kértük, és az ő kiontott vérének érdeméért. Amen.
Ha elfogult a mond, félelem, fájdalom, fog eszemet, derítsd fel,
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Amen.